Hát akkor verj fel tigrist, hirkánja homokját, éh oroszlántól prédáját ragadd el. Igen, kisebb kockázat, mint felszítani a vakhit tüzét. Névtelen szerző. Történetünk most visszakanyarodik a Yorki Izsákhoz. Az összvéren, amelyet a szegény legényektől kapott ajándékba, és két szálas legény kíséretében, akik vezetői és egyben testőrei voltak, az öreg zsidó elindult Teplestov rendháza felé, hogy leánya kiszabadításáért tárgyalásokba és alkudozásokba fogjon. A rendház mindössze egy napi szamaragolásra volt Torkriston romjaitól, és a zsidó remélte, hogy odaér, még mielőtt beestelődik. Az erdő szélén elbúcsúzott kísérőitől, és megjutalmazta őket egy-egy ezüstdénárral. Azután egyedül folytatta útját, olyan sietősen, ahogy csak fáradt tagjaitól kitelt. De erre nem sokára cserben hatta, mégpedig 4 mérföldnyire volt a rendháztól, amikor hátát, kezét, lábát éles fájdalom kezdte hasogatni. A szüntelen félelemhez, amely szívét szorongatta, most testi kínok is járultak, és teljesen képtelen volt útja végére jutni, de valahogy elvergődött egy közeli városkáig, ahol egy híres rabbi lakott, akit messze földön kiváló orvosnak tartottak. Izsák már régóta ismerte ezt az orvos rabbit. Nátán ben Sámuel úgy fogadta szenvedő hitsorsosát, ahogy Mózes törvényei megköveteli. A zsidók különben is meglehetősen könyörületesek voltak egymáshoz. A rabbi ragaszkodott hozzá, hogy vendége tüstént lepihenjen, és olyan orvosságot adott neki, amelyet akkor a legjobbnak véltek a láz ellen, mert a rémület, a bánat és a fáradalom láza lepte el az öreg zsidó törődött testét. Másnap, amikor Izsák fel akart kelni, hogy útját folytassa, Nátán, orvosa és egyben házigazdája, erélyesen tiltakozott ellene. Életébe kerülhet, hangoztatta. De Izsák azt felelte, hogy ami sürgősen Templestóba szólítja, fontosabb, mint élet vagy esetleg a halál. Templestóba? Hüledezett a rabbi, és újra megvizsgálta a vendége pulzusát, majd fejcsóválva dünnyögte. Hát a láza lecsillapodott, na de az esze úgy látszik, megzavarodott egy kicsit.
Igen, igen, Teplestovba, ismételte Izsák.
Miért is ne? Tudom én, Nátán, ott olyan emberek laknak, akiknek szemében a zsidó utálat és megbotránkozás köve. Viszont te is tudhatod, üzleti ügyeik néha arra kényszerítenek, hogy felkeressük a vérszomjas nazarénus katonák táborát, meglátogassuk a templomosok rendházait, vagy a johanniták parancsnokságait. Már ahogy ezek magukat nevezik. Hát persze, persze, igen, igen. Bólintott Nátán. De vajon tudod-e, hogy Luca de Bonmanior, az egész rendfőnöke, akit a templomosok nagy mesternek neveznek, most itt tartózkodik Templestóba?
Nem tudtam, jaj, jaj, nem tudtam én, felelte Izsák.
Párizsi testvéreink utolsó levelükben arról értesítettek, hogy a rendfőnök az ő városukban van, és Fülöppel tárgyal. Segítségét könyörög Szaladin szultán ellen. Azóta váratlanul Angliába érkezett, testvérei sem számítottak rá, felelte Ben Izrael. Kinyújtott karral és ökörbe szorított kézzel érkezett, hogy javítson és büntessen. arca lángol haragjában, amint azok ellen fordul, akik lábbal tiporták fogadalmukat. Nagy az ijedelem Belial fiainak körében? Bizonyára hallottad már, főnökük retteget hírét. Neve, ismeretes előttem, felelte Izsák. A pogányok azt mondják róla, hogy olyan ember, aki féltékenyen őrködik a Nazarénus törvény a legkisebb rendelkezésén is, és kész is vért ontani érte. A mi testvéreink meg, azt beszélik róla, hogy a szaracénok réme, de kegyetlenül sanyargatja Isten kiválasztott népének gyermekeit is. Hát, mindezt joggal mondhatják, bólintott az orvospap. A legtöbb templomost el lehet téríteni embertelen szándékától, el lehet téríteni földi gyönyörökkel, meg megvesztegetéssel, arany, meg ezüst ígéretével. De Beaumanoir más fából volt faragva. Gyűlöli az érzékiséget, aztán megveti a pénzt, és arra törekszik, amit ők a vértanúság koronájának neveznek. Vaj, ha Jákob istene minél előbb teljesíteni kívánságát. Ez a büszke férfi, különösen Júda gyermekei felé rázza öklét, és örök készen, mert tartja őket, mint Dávid király Edomot. Ha egy zsidót megölnek, a nagymester szíve örvendezik, mintha illatos fűszert szagolna. Még egy szaracén halálánál is jobban örül neki. Hamis váddal illeti orvosainkat, mintha a sátánnal cimborálna. Isten büntesse meg érte. Mégis el kell mennem Templestove-ba, mondta Izsák. Még akkor is, ha arca olyan félelmetesen lángol, mint egy tüzes kemence, amelybe 7-szer befűtöttek. Azután megmagyarázta Nátánnak utazás a célját. A rabbi nagy érdeklődéssel hallgatta, még együttérzését is kifejezésre juttatta, megszaggatva ruháját, népe szokása szerint. Isten a világ felett, sóhajtotta. Ó, szegény, ártatlan leányka! Ez a sorsa, hát ez a sorsa Sáron rózsájának. Ez a sorsa egy fogoly népnek. Jaj, jaj, jaj! Hát most már látod, mondta Izsák, milyen helyzetben vagyok, és azt is, hogy nem szabad késlekednem. Mert véletlenül megtörténhetik az is, hogy Lucas de Beaumanoir jelenléte, végtérés ő a legfőbb ember valamennyiük közt, talán arra készteti Brian de Bois Gilbert urat, hogy elálljon gonosz szándékától, és visszaadja a boldogtalan leányt kétségbe esett édesapjának. No hát, akkor menj! Felette Nátán den Izrael, és légy okos, hiszen az okosság segített Dánielen is, amikor belögték az oroszlánok barlangjába. Na de ha lehet, tartsd magad távol a nagymestertől, mert zsidót falni és gyalázni a lehető legnagyobb öröme mindenkor. Talán sikerül majd 4 szem közt beszélned Bois Gilbert úrral, akkor talán jobban boldogulsz vele, mert azt mondják, ezek az átkozott nazarénusok egymás ellen is áskálódnak ott a preceptóriumban. Na, Isten zavarja meg tanácsukat, és szégyenítse meg őket. De kérlek, testvérem, térj vissza hozzám, mint apád házába, és értesíts, mi történt veled, mit sikerült elintézned. És szívből remélem, hogy már magaddal hozod Rebekádat, és bölcs Miriam tanítványát, akinek gyógyító tudományát boszorkányságnak ócsárolta. Izsák elbúcsúzott hittestvérétől, és egy órai ügetés után megérkezett Templestowe preceptóriuma elé. A templomosok rendházát szép rétek és legelők vették körül, amelyeket a korábbi preceptor buzgósága szerzett a rendnek. Szilárd és várszerűen épített és megerősített épület volt. A templomosok sohasem hanyagolták el, hogy erre ügyeljenek, amit Anglia az űrzavaros állapota akkor különösen szükségessé is tett. Két fekete ruhás alabárdos állt őrt a felvonó hínnál, míg mások, ugyanilyen komor egyenruhában, lassan, ünnepélyesen lépkedtek fel alá a bástyák mentén, inkább kísértetekhez hasonlítottak, mint katonákhoz. A rend alacsonyabb rangú tisztjei ilyen ruhában jártak, miután a lovagok és csatlósok fehér öltözékéhez hasonló viselet sok visszaélésre adott alkalmat. A Szentföldön mindenféle áltestvérek öltötték magukra az ilyen ruhát, templomosnak adva ki magukat, és szégyent hoztak a rendre. Időnként felbukkant egy-egy lovag. Keresztül ment az udvaron, hosszú fehér köpenyékében, fejét leszegve, karjait mellén keresztbe fonva. Ha véletlenül találkoztak, lassan, ünnepélyesen és némán üdvözölték egymást, így írta elő a rend szabályzata. A szent szöveget idézve, mely szerint, ha sok szóval élsz, nem kerülöd el a bűnt, és élet vagy halál a nyelv hatalmában van. Vagyis a templomos fegyelem az két a zordsága, amelyet hosszú idő óta kicsapongó szabadosság váltott fel, Lucas de Beaumanoir szigorú pillantásának hatása alatt most újra jogaiba lépett, Templestowe-ba. Izsák megállt a kapu előtt, azon töprengett, miképpen juthatna be anélkül, hogy magára vonja valakinek a haragját. Tudta, hogy a rend újjászületett hitbuzgósága éppen olyan veszedelmes az ő számára, mint korábbi féktelen szabadossága. Mert most a vallás az, ami a rend tagjainak szemében elegendő ok a gyűlöletre és az üldözésre, míg régebben a zsidó vagyona csábított kegyetlenkedésre és zsarolásra. Ez alatt Lucas de Beaumanoir a preceptóriumban tartozó kis kertben sétálgatott, amely a rendház belső területén virult, a vastag falak mögött. A nagymester arcán szomorúság tükröződött, amint bizalmas beszélgetésbe merült egy rendjéhez tartozó testvérrel, aki vele jött meg Palesztinából. A nagymester idősebb férfi volt, amit messziről elárult hosszú, szürke szakála és bozontos, deres szemöldöke. Könyvzacskói pecsütten lógtak szeme alá, melynek tüzét azonban nem tudták kioltani az évek. Félelmes harcos volt. Szikár arcának zord vonásai megőrizték a katonai fegyelem szigorát. De vakbuzgó aszkéta is volt, erre mutatott, böjtöktől lesoványodott arca, de hitében mindenért, kárpótlást találó büszkesége is. Ám arcának ez zord vonásaival elvegyült valami más is. A nemes átszellemültség megkapó kifejezése. Ez kétségtelen abból a fontos szerepből ered, amely magas hivatalával jár. Gyakran kellett tárgyalnia uralkodókkal és hercegekkel. Szüntelenül felügyeletet gyakorolnia előkelő családból származó lovagok fölött, akik a rendhez csatlakoztak. A nagymester magas termetű ember volt, egyenes tartásán és méltóság teljes járásán nem látszott meg kora, sem az a sok munka és gond, amely vállára nehezedett. Fehér köpönyege szegletes volt, és valahogy nagyon egyszerű, mint magáé Szent Bernáté. Abból a durva posztóból készült,
amit akkor Barel néven ismertek. Szabása, szorosan viselője testéhez simuló, balvállán a rend jelvénye, vörös posztóból kivágott, nyolcszögletű kereszt. Ezt a ruhát nem díszítette sem mókusprém, sem hermelin, de tekintettel magas korára. A nagymester ezt a szabályzat megengedte, köpenye alatt a legfinomabb báránybőrrel bérelt és szegélyezett ujjast viselt, mégpedig gyapjával kifelé. Ez volt a legtöbb, amit a rend szabályai megengedtek egy korban, amidőn a prém volt az öltözködés legfényűzőbb ékessége. A nagymester kezében abakusz volt, hivatalának jelképe, az a különös pálca, amellyel a templomosokat ábrázolni szokták. Felső végén kerek táblával, amelybe a rend keresztjét vésték egy kör közepébe. A címertan tudósai, a heraldikusok ezt címer szegénynek nevezik. A templomos, aki a nagymester társaságában volt, ugyanolyan ruhát viselt, mint ő, de az a végtelen alázatosság, ahogy a nagymesterrel beszélt, mutatta, hogy a ruhán kívül más egyenlőség nincs közöttük. A messze földről jött preceptor, mert rendfőnöki rangja volt, nem a nagymester mellett lépkedett, hanem valamivel mögötte. De azért csak annyira, hogy a nagymesternek ne kelljen hátra fordulnia, amikor vele beszél. Conrad, mondta a nagymester, harcaim és fáradalmaim szeretett társa, te vagy az egyetlen ember, akivel bánatomat megoszthatom, és a te hűséges szívedben mindig megbízhatom. Csak neked mondhatom el, hogy amióta ebbe az országba érkeztem, egyetlen vágyam, hogy testem porrá hújjon, és lelkem átköltözzék az igazak honába. Nincs Angliában semmi, amin tekintetem örömmel megpihenhet. Kivéve talán testvéreink sírköveit rendtemplomunk tömorból tíve alatt az ország büszke fővárosában. Ó, a derék Robert de Roo, kiáltottam fel magamban, amikor elnézegettem a kereszt katonáit a koporsók fedelén. Kőbe vésett képmásait azoknak, akik a kőlap alatt porlognak. Ó, derék William de Maréchal, nyisd meg a márványlapodat, és fogadd be magad mellé örök pihenőre fáradt testvéredet, aki szívesebben harcolna 100 000 pogánnyal, sem hogy végignézze itt szent rendünk romlását és hanyatlását. Igaz, sajnos igaz, felette Conrad Monfiché, és angliai törvényeink törvényszegései túltesnek még azokon a szabálytalanságokon is, amelyeket oda át Franciaországban észlelhetünk. Hát azért, mert ezek itt sokkal gazdagabbak, felelte a nagymester. Ne haragudj, testvér, ha úgy látod, hogy kissé dicsekszem, de azért te tudod, milyen életet éltem. Rendünk szabályzatának minden kis pontját betartottam. Küzdöttem a megtestesült és testetlen ördögök ellen egyaránt. Hiszen megbirkóztam a bömbölő oroszlánnal, amely körbejár, és lesi két falhat fel. Jó lovag és erősítő pap módjára lesújtottam rá mindenütt, akárhol találkoztam is véle, mint ahogy a boldogságos Szent Bernát előírta nekünk, szabályzatunk 45. pontjában. Ut leo semper feriatur. Mindig üsd az oroszlánt, hiszen ez volt a templomosok jelmondata. De a szent templomra, amelynek buzgó szolgálata felemésztette egész életemet, húsomat és csontjaimat, sőt minden idegszállamat és csontjaimban a velőt, erre a szent templomra esküszöm, hogy rajtad kívül és még egy maroknyi templomoson kívül, aki még ragaszkodik rendünk régi szigorúságához, szemem hiába keres olyan testvért, akit a lelkem egész hevével magamhoz tudnék ölelni, abban a meggyőződésben, hogy méltó a templomos névre. Conrad megértően bólogatott. Mert hát, mit is mond a mi szabályzatunk, és testvéreink hogyan is tartják be? Folytatta a nagymester. Ugye nem szabad hívságos világi díszeket viselniük, se tollforgót a sisakjukon, sem aranyat a lovuk kengyelvasán, vagy kantárján. Na de most ki jár ékesebben és ivalkodóbban, mint a templomos szegény lovagjai? Szabályzataink megtiltják, hogy vadász madarakat tartsanak más madarak elejtésére, hogy vadakat lőjenek íjjal és nyillal, vadász kürtöt fújjanak és lovat sarkantyúzzanak, zsákmányt hajszolva. De ma ki az első a vadászatban és a sólymászatban? Ki hódol lelkesebben ilyen hiúságoknak? Ki űzi szenvedélyesebben a léha játékokat erdőben és folyóban, mint éppen a templomos lovagok? Nem volna szabad olvasniuk csak azt, amit rendfőnökünk megenged. Tilos előadást hallgatniuk, ha csak nem szent szövegeket, amelyeket étkezés közben felolvasnak nekik. Mindezt tudják, de hiába. Füleik regősök dalait hallgatják, és szemük elmerül üres románcok olvasásában. Azt a parancsot kapták, hogy írtsák a mágiát, meg aztán az eretnekséget. Na de lám! Gyakran elhangzik a vád ellenük, hogy az átkozott zsidó kabala titkait tanulmányozzák, és a pogány szaracénok varázsló szertartásait és tudományát. Egyszerű étrend a parancs. Gyökerek, leves, zapkása. Hús, legfeljebb háromszor hetenként. Mert a hús rendszeres fogyasztása megrontja a testet, és tisztességtelen gondolatokat ébreszt. Na de lám! A templomosok asztala ruskadozik a sok ínyenségtől. Vizet kellene inniuk, de manapság már a társaságbeli ficsúrok azzal kérkednek, hogy úgy tudnak inni, korhelykedni, mint egy templomos. Vagy nézd ezt a kertet itt. Tele van keleti országokból küldött ritka fákkal, meg növényekkel. Mindez jobban illik egy pogány emír háreméhez, mint egy kolostori veteményes kerthez, amelyben keresztény papok egyszerű zöldséget termesztenek. És ó, Conrad, ha csak ez volna minden, ha a fegyelem lazulása nem terjedne még tovább. Miként te is tudod, megtiltották nekünk, hogy befogadjuk azokat a hitbuzgó nőket, akik kezdetben rendünkhöz tartoztak, szent rendünk nővérei voltak. De szabályzatunk 46. pontja rámutat arra, hogy az asszonyi társaság segítségével az ősi ellenség mások férfit letérített a helyes útról, amely a paradicsomba vezet, sőt a szabályzat utolsó pontja, ez szinte záró köve a tiszta és romlatlan hitelvek magasztos épületének, amelyet rendünk boldog alapítója emelt, Nos, ez az utolsó pont még azt is megtiltja nekünk, hogy anyáinkat és nőtestvérünket a szeretet csókjával illessük, ut omnium mulierum fugiantur oscula, azaz kerüljétek minden nő csókját. Szégyellek beszélni, sőt még csak gondolni is arra a romlottságra, amely árvíz módjára betört hozzánk, és elöntött mennünket. Rendünk alapítójának tiszta lelke, Hugh de Payen és Godfrey de Saint-Omé, szelleme és a vardóságos hétszent, aki elsőnek csatlakozott rendünkhöz, és életét a templomos szolgálatának rendelte. Még az ő paradicsomi nyugalmukat is megzavarják ezek a dolgok. Én láttam őket, Conrad, éjszakai látomásaimban, megszentelt szemükből patakzottak a könnyek testvéreik bűne és botorságai miatt, a gyalázatos fényűzés miatt, melynek mocsarában hemperegnek. Meddig szunnyadsz még, Beaumanoir, mondták. Ébredj hát fel végre. Folt esett a templom épületén, olyan mély és gyalázatos, mint egykor a lepra csíkjai a megfertőzött házak falán. A kereszt katonái, akiknek úgy kellene kerülniük a nők pillantását, mint a baziliszkusz szemét, nyíltan tobzódnak a bűnben. Nem csak saját fajtájuk asszonyaival, hanem az átkozott pogányok és még átkozottabb zsidók leányaival is. Ne aludj, Beaumanoir, kelj föl, és állj bosszú szent ügyünkért. Öld halomra a bűnösöket, a férfiakat és a nőket egyaránt. Ragad kezedbe Fineas kardját. Ezzel a látomás szerte foszlott Conrad, de amint felébredtem, még fülemben csengett páncéjuk csörömpölése, és egy pillanatig láttam még fehér köpenyük tovalibbenő csücskét. És megfogadom szavukat, és azt szerint fogok cselekedni. Megtisztítom a templom épületét, meg én, és a tisztátalan köveket, amelyekbe belemaródott a métej, kiszedem a falakból, és kidobom az épületből. De gondold meg, főtisztelendő atyám, mondta Manficsert, a foltot mélyen belemarta az idő és a megszokás. Tisztító munkád legyen nagyon is óvatos, olyan óvatos, amilyen helyes és bölcs. Nem, nem, Monfice, felelte az ordőrök, legyen csak éles és hirtelen. A rend jutott válságba is meg kell menteni. Elődeink mértékletessége, önfeláldozása és jámborsága hatalmas barátokat szerzett nekünk, elbizakodottságunk, gazdagságunk, fényüzésünk pedig hatalmas ellenségeket. El kell vetnünk magunktól ezeket a kincseket, amelyek kísértésbe viszik a fejedelmeket, abba kell hagynunk elbizakodottságunkat, amely sérti őket, és meg kell változtatni züllött erkölcseinket, melyek megbotránkoztatják az egész keresztény világot. Mert ha nem tesszük meg, emlékezz szavamra, a templomosok rendje teljesen elpusztul, és még nyoma sem marad a nemzetek között. Isten óvjon meg ettől a csapástól, mondta a préceptor. Ámen, hagyta rá ünnepélyesen a nagymester. De nem elég fohászkodni Istenhez, meg is kell érdemelni segítségét. Azt mondom néked, Conrad, hogy sem az égi, sem a földi hatalmak nem tűrik tovább ennek a nemzedéknek a gonoszságát, biztos értesüléseim vannak, az alap, melyen építményünk nyugszik, már alá van aknázva, és minél magasabbra építjük, annál hamarabb süllyed a mélységbe. Vissza kell már fordulnunk ezen a végzetes úton, meg kell mutatnunk, hogy még mindig hűséges bajnokai vagyunk a keresztnek, hogy nem csak életünket és vérünket, nem csak bűneinket és szenvedélyeinket áldozzuk fel hivatásunknak, hanem lemondunk a kényelmünkről, nyugalmunkról, rokoni kapcsolatainkról is abban a meggyőződésben, hogy bennünket szigorú mértékkel kell mérni, mint a közönséges halandókat. Ebben a pillanatban egy kopott ruhás csatlós lépett a kertbe, mert aki ez szent rend tagjai akartak lenni, a noviciátus ideje alatt a lovagok elnyűjt ruháit viselték. Mélyen meghajolt a nagymester előtt, aztán némán várta az engedélyt, hogy elmondhassa, miért is jött. Hát nem sokkal illendőbb, mondta a nagymester, így látni egy Damiánt a keresztény alázatosság mezében, mint néma tisztelettel áll feljebb valója előtt, nem úgy, mint két napja, amikor tarka ruhába feszített és illegette magát, akár egy piperkőt. Nos, milyen küldetésben jöttél, édesfiam? Egy zsidó áll a kapu előtt, nemesi és főtisztelendő atyám, felelte az ifjú. Azzal a kérelemmel kopogtatott, hogy Brian de Bois Gilbert úrral szeretne beszélni. Jól tetted, hogy nekem jelentetted, mondta a nagymester. A mi jelenlétünkben a préceptor sem több, mint bármelyik rang nélküli testvér. Nem intézkedhetik tetszése szerint, hanem feljebb valója akaratát tartozik követni, mint ahogyan írva vagyom. Fülével halván engedelmeskedik. Majd társához fordulva hozzátette. Különben is fölötte érdekelnek Bois Gilbert lovag ügyei. Hát a hír szerint derékvitéz, mondta Carlét. Ezt joggal mondják róla, bólintott a nagymester. A vitézség az egyetlen erény, amelyben nem maradunk elődeink a kereszt hősei mögött. De Brian testvér csalódott, keserű hangulatban lépett rendünkbe annak idején, nem a lélek őszinte vágya ösztönözte arra, hogy fogadalmat tegyen, és lemondjon a világi örömökről, hanem valami borús elégedetlenség késztette a vezeklése. Azóta még jobban úrrá lett rajta az elégedetlenség. Lázadozik, pújtogat, szóvivője azoknak, akik alá akarják ásni tekintélyünket. Nem gondol arra, hogy parancsolni és kormányozni a feljebb valónak a feladata, amit a bot és a vesző jelképe is kifejez. A bot arra való, hogy támogassa a gyengéket, a botorkálókat, a vesző pedig, hogy megfenyítse a vétkeseket és megjavítsa őket. Damián, fordult az ifjóhoz, vezesd a zsidót színünk elé. Damián mély meghajlással távozott, majd néhány perc múlva visszajött, maga előtt terelve Yorki izsákot. Nincs olyan pőre rabszolga, aki mélyebb alázattal és nagyobb rémülettel járulna a hatalmas herceg ítélő széke elé, mint ahogy Izsák közeledett a nagymesterhez. Amikor már három lépésnyire volt tőle, Beaumanoir intett a botjával, hogy ne jöjjön közelebb. A zsidó térdre borult, és megcsókolta a földet alázata jeléül. Aztán felkelt, lehajtotta fejét, mellén összefűzte karjait, és úgy állt némán a keleti rabszolgák hódoló testtartásával. Damian, szólt a nagymester, hagyj magunkra, és gondoskodj róla, hogy őr álljon az ajtóban készenlétben, ha hirtelen hívni találna. Az ifjú meghajolt és kiment. Zsidó, folytatta a gőgös öregember. Jól figyelj, nem fér össze méltóságommal, hogy hosszasan beszéljek véled, bár más emberre sem fecsérelhetek sok időt. Röviden válaszolj tehát arra, amit kérdezek tőled, és mindenben az igazat mondd. Figyelmeztetlek, a szín igazat. Jaj, neked, ha meg akarsz téveszteni, kitépem hazug nyelvedet pogány torkodból. Izsák erre felelni akart valamit, de a nagymester rákiáltott. Maradj csendben, hitetlen. Egy szót se halljak, ha csak nem választ a kérdéseimre. Mi dolgod van Brian de Bois Gilbert testvérünkkel? Izsák lélegzete elfulladt rémületében és bizonytalanságában. Hát mit is feleljen? Ha elmondja történetét, még úgy magyarázhatják, hogy a rendet ócsárolja. Ha meg nem mondja el, mi reménye lehet arra, hogy Rebekát kiszabadítsa? Beaumanoir észrevette halálos ijedelmét, és leereszkedett hozzá annyira, hogy kissé megnyugtassa. Na, ne félj semmit, zsidó, mondta. Senki se bántja nyomorult életedet, ha becsületesen felelsz minden kérdésünkre. Azt szeretném tudni, ismétlem, mi dolgod lehet neked Brian de Bois Gilbert úrral? Levelet hoztam a nemes lovagnak. Hevegte Izsák. Ha a vitéz főtisztelendő úr megengedi. Emé prior úr küldte, a zsorvói apátság főnöke. Hát nem mondta, milyen szomorú időket élünk. Canrét csapta össze kezeit Beaumanoir. Egy cisztercita prior levelet ír. Egy templomos lovagnak? És nem talál megfelelőbb küldöncöt egy hitetlen zsidónál. Na, add csak ide azt a levelet. A zsidó reszkető kézzel turkált örmény süvegeredőiben, ahová a biztonság kedvéért a levelet elrejtette, azután kinyújtott kézzel, földig görnyedve, előbbre akart lépni, és az írást átnyújtani, a zordo vallatójának. Vissza, vissza, kutya! Zivalt rá a nagymester. Nem érintek hitetlent másképp, mint csak a kardommal. Kárréd? Vedd át azt a levelet a zsidótól, és add ide nékem. Beaumanoir, miután így módon a levél birtokába jutott, alaposan szemügyre vette, kívülről, vagy neki látott, hogy kibontsa a zsineget, amely átkötötte. Főtisztelendő atyám, vetette közben magát Canrét megdöbbenve, de tisztelet tudó hangon. Feltöröd a pecsétet? Na miért is ne? Felelte Beaumanoir, homlokát ráncolva. Hát mit mond a szabályzat 42. pontja? De lectione literarum, a levelek olvasásáról, ugye? A templomos nem kaphat levelet még apjától sem, anélkül, hogy meg nem utassa a nagymesternek, és csak az ő jelenlétében olvashatja el. Nem így van. Ezután sietve elolvasta a levelet, és arcán megdöbbenés, majd borzalom tükröződött. Újra elolvasta, most már lassabban, azután egyik kezével Conrad felé nyújtotta a levelet, míg a másikkal indulatosan ütögette. Ez aztán a méltó téma, amelyre az egyik keresztény levelet ír a másiknak. Nem is egyszerű keresztények, hanem jelentős egyházi rangot viselő férfia. Urham, kiáltott fel ünnepélyesen, és az ég felé nézett. Mikor jössz már el seprüddel, hogy szérüdet megtisztogast? Mond Fitchett átvette a levelet főnökétől, és már bele akart fogni az olvasásba, amikor a nagymester ráparancsolt. Hangosan olvasd, Conrad! Te meg zsidó, fordult Izsákhoz. Nyisd ki a füled, hogy felelni tudj, ha kérdezlek, mi áll a levélben. Conrad felolvasta a levelet, amely a következőképpen szólt. Emé, Isten kegyelméből, Szűz Mária Zsorvai Cisztercita rendházának priorja, Brian de Bois Gilbert úrnak, a templom szent rendje lovagjának jó egészséget kíván, egybekötve Bacchus király és imádott hölgyem, Vénusz asszony ajándékaival. Ami jelenlegi állapotunkat illeti, kedves testvér, foglyok vagyunk, bizony se törvény, se Istent nem tisztelő emberek kezében, akik még attól sem riadnak vissza, hogy személyünket elfogják, és váltságdíjat vessenek ki ránk. Tőlük értesülünk von de Boeuf barátunk balsorsáról, meg arról is, hogy neked sikerült megmenekülnöd a szép zsidó boszorkánnyal, kinek fekete szeme ugyancsak megbabonázott. Szívből örülünk annak, hogy biztonságban vagy mindazonáltal. Kérünk, vigyázz magadra azzal az új endori boszorkánnyal kapcsolatban, mert nagyon könnyen pórul járhat. Bizalmas értesüléseink szerint nagymestered, aki fikasznyit sem törődik, cseresznye piros ajkakkal és éjfeket a szemekkel, Normandiával útban van ide, bizonyára azért, hogy elrontsa jó kedvedet és megpirongasson különféle csínyeidért. Ennél fogva őszinte jó indulattal figyelmeztetünk, hogy légy óvatos, miként a Szentírás mondja, inveniatur vigilantes, ébren altassanak. És miután a lány apja, a gazdag Yorki Izsák zsidó megkért, hogy írjak egy pár sort az érdekében, ezt a levelet küldöm neked, vele komolyan tanácsolom neked, szinte könyörögve tanácsolom, engedd el ezt a leányt megfelelő váltságdíj ellenében, apja bizonyára hajlandó majd mélyen belenyúlni a pénzes zacskójába, és annyit fizeti neked, hogy 50 leánykát is kaphatsz érte jóval biztonságosabb körülmények között. Ebben remélem, nekem is lesz részem, amikor újra találkozunk, és mint hűséges cimborát együtt nézünk a boros pohár fenekére, hiszen az írás is azt mondja, vinum letificat cor hominis, nomeg rex delectabitur pulchritudine tua. A bor is felvidítja az ember szívét, és a király pedig gyönyörködni fog a te szépségedben. Mely vidám viszontlátásig minden jót kívánunk néked, kelt ebben a rabló barlangban a reggeli könyörgés ideje táján. Post scriptum. Szép aranyláncod valóban nem maradt nálam sokáig, és most egy zsivány vadorzó nyakát ékesíti. A síp függ rajta, mellyel kutyáit hívogatja. Na, mit szólsz ehhez, Conrad?
mondta a nagymester. Ebben a rabló barlangban. Bizony, bizony, a rabló barlang éppen megfelelő hely egy ilyen prior számára. Nem is csoda, hogy Isten büntető keze ránk nehezedik, és a Szent Földön egyik várost a másik után veszítjük el, lépésről lépésre, hátrálva a pogányok elől. No, igazán nem csoda, ha ilyen papjaink vannak, mint ez a emé. Na, és mit ért azon, kérlek, hogy új endori boszorkány, tette hozzá, most már súgva és bizalmasához hajolva. Conrad talán tapasztalatból jobban ismerte a gáláns kalandok nyelvét, mint a nagymester. Így meg tudta magyarázni a levélnek azokat a kifejezéseit, amelyek főnökét zavarba hozták. Kifejtette, hogy a világi emberek ilyen jelzőkkel írják körül azokat a nőket, akiket par amour, csak úgy, hogy úgy mondjuk, bal kézről szeretne. De az az általános magyarázat mégsem elégítette ki a vakbuzgó Beaumanoir kíváncsiságát. Én azt hiszem, több rejlik e mögött, mint ahogy te gondolod, kedves Conrad. Túlságosan naiv vagy te ahhoz, hogy beleláthass a romlottság örvényének egész mélységébe. Hallottam már ennek a Yorki Izsáknak a leányáról. Na, azt hiszem, valami Rebekának hívják, és annak a Miriamnak a tanítványa, akiről már többször beszéltünk. Na, de halljuk, mit szól ehhez a zsidó maga. Itt Izsákhoz fordult, és most már hangosan folytatta. Szóval a te leányod Brian de Bois Gilbert fogja?
Jaj, bizony, úgy van, vitéz főtisztelendő úr,
siránkozott Izsák.
És ha, jaj, annyi váltság díjat kér érte, amennyit csak egy szegény ember meg tud fizetni.
Csend! Szólt rá a nagymester.
A leányod tébe-hóba a gyógyítás mesterségét is űzi, nem igaz? Ja, igaz, kegyelmes uram,
felelte Izsák most már bizakodva, reménykedve.
Nem egy nemes lovag és jómen úr és zsoldos áldotta már mennyei képességét, amellyel a mindenható felruházta. Hányan tanúskodhatnak mellette, akiket művészetével meggyógyított, amikor már minden más segítség csütörtököt mondott. Na de Jákob Istenem megáldotta a szép kezét, hogy a szenvedőkön segíthessen. Beaumanoir
zord mosolyal fordult Monficséhez.
Látod, testvér?
Na,
látod?
Látod a pusztító ellenség álnok cselvetéseit?
Látod a csalétket, amelyel gyanútlan lelkekre horgászik? Kurta földi éveket kínálva cserébe, az örök üdvösségért. Jól mondja a mi nagyszerű törvényünk. Semper percutiatur leo voraz. Mindig üsd a ragadozó oroszlánt.
Üsd csak az oroszlánt,
és le a gonosszal,
kiáltotta, és megrázta magasba emelt titokzatos abakuszát, mintha a sötétség hatalmait fenyegetné vele.
A lányod, fordult most már a zsidóhoz, bizonyára holmi varázsigékkel, meg bűvös jelekkel és titkos kabbalával gyógyít, ugyebár? Jaj, nem, vitéz főtisztelendő úr,
felelte Izsák.
Inkább csak gyógyhüvekkel, főleg pedig egy csodás hatású balzsammal.
Na, és honnan ismeri a titkát? Kérdezte
Beaumanoir.
Hát, megtanulta, kérem. Megtanulta, igen? Igen?
Felelte Izsák, majd húzódozva hozzátette.
Igen, Miriam tanította meg rá, igen. Egy közölünk való tudós asszony.
Aha, te árnok zsidó, kiáltott fel a nagymester. Végre, hogy bevallod. Ez a Miriam, vagy hogy hívják, pedig nem más, mint a hírhet baszorkány, akinek gyalázatos varázslatairól minden keresztény országban suttogta. A nagymester ekkor borzongva vetette a keresztet. De utolérte a méltó büntetése. Testét mágján égették el, hamvait meg szétszórták mind a négy világtáj felé. És ugyanezt történjék velem és rendemmel is, ha elnéző leszek a tanítványával, és nem büntetem meg ugyanúgy, sőt, még szigorúbban. Majd én megtanítom, hogy varázslataival elbódítsa és megigézze a Szent Templom harcosait. Na, Damián, rúgd ki ezt a zsidót a kapun. Aztán lőd keresztül nyiladdal, ha bezzenkedik, vagy újra ide mer tolakodni. Ami pedig a leányát illeti, vele úgy fogunk elbánni, ahogy a keresztény törvény és a magas hivatalunk megköveteli. Így hát a szegény Izsákot nagyon gyorsan kitaszigálták, és kiűzték a preceptóriumból. Hiába könyörgött az Isten adta, sőt, pénzt is ajánlott, szóba se álltak vele. Nem tehetett egyebet, kénytelen volt visszatérni a rabbi házába, és az ő segítségével megtudni, vajon milyen sors vár most a leányára. Eddig a becsületét féltette, most már a puszta életéért is rettegnie kell. Közben a nagymester maga elé rendelte a Templestowi rendház preceptorát.